ullë që bërë tak. Evangelium Santiago shkojnë bibu. Në kërëhita është i ropja të vushvi të osha dhe beshtër dhe i dushmekirën të tëri fa një në kotë të ure e një të vërë tëk për i gëshidu këtë valu filaj më këbënzarë për tërë të të takës ojtë të utë. Beli për të gjithë sotë të zajuk mi këshik në këtëk. Mi u të nësë mund të bekë mutët të neki këkezit ishë së oldolat. Në së urlat të arë ërëm të të tëra të një të fa një këtë. I dushmekishpitate mi këshik në këtëk. Amint engem küldött az atyam, úgy küldök én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a szentelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, mi vallásos emberek általában véve konzervatívak vagyunk, és rendpártiak vagyunk, mert hogy a kinyilatkoztatásból, az Isten ismeretéből rend fakad, rend származik, az ember rendezetten próbálja élni az életét kiszámíthatóan, és a kultúránkból és a lehetőségeinkből adódóan az ember meg is teheti azt, hogy egy olyasfajta rendet alakít ki, ahol el lehet igazodni, ahol ki lehet számítani az életnek a menetét, ki lehet számítani a jövőt, és az Istennek az egyik legidegesítőbb tulajdonsága az pontosan az, hogy kiszámíthatatlan, hogy a Szentlélek bele tud az ember életébe úgy törni, betör az ember életébe és megváltoztatja azt, amit én elhatároztam, amit én elgondoltam. A Szentléleknek a kiáradását pontosan úgy írja le a Szentírás, mint ilyen betörést az ember életébe. A tanítványok ott vannak a bezárt ajtó mögött, és egyszerre csak a lélek kiárad, és egyszerre csak az, amiben kapaszkodnak a saját félelmükbe, az elenyészik, és a lélek arra indítja őket, hogy menjenek ki, és minden emberi valószínűség ellenére azoknak kezdjenek el beszélni názareti Jézusról, az ő föltámadásáról, akiktől addig féltek, és akiktől addig rettegtek. Azóta is ez az egyháznak a küldetése, hogy az evangéliumot hirdetni minden népnek. Azon a módon, ahogyan megérték. Olyan szép ez a mai olvasmány az apostolok cselekedeteiből, ahol mindenki a saját nyelvén érti ugyanazt. Azaz nem mindenkinek mást hirdetnek, hanem ugyanazt hirdetik mindenkinek, de azon a nyelven, amik nyelven megérti. Ebben van nekünk szerepünk, sőt azt kell mondjam, hogy ebben van nektek alapvető szerepetek, hiszen ti vagytok azok, akik a legkülönbözőbb élethelyzetekben éltek, legkülönbözőbb munkát végzitek, különböző társaságokhoz, közösségekhez, csoportokhoz tartoztok, nektek kell innen elmenni, és a lélek erejében hirdetni az evangéliumot úgy, ahogyan az illető meg tudja érteni. Valamikor az evangéliumot határozottan kell hirdetni, valamikor az evangéliumot szelíden kell hirdetni, valamikor az Isten országáról az embernek nehézségek közepette kell tanúságot tenni, valamikor jó indulattal találkozunk, és valamikor elutasítással, de mindig az Isten országának a valóságát kell hirdetnünk, a föltámadásról kell tanúságot tennünk, arról, hogy a názáreti Jézus, akit megöltek, az mégis él, és ebből adódóan én is meg fogok halni, de mégis élni fogok, és ha együttműködöm a kegyelemmel, együttműködök a Szentlélekkel, akkor ez az élet örök élet lesz, ha viszont tusakodom az Istennel, akkor az én életem az örök halál lesz. Ilyen egyszerű az evangéliumnak a hirdetése. Azt látjuk, testvérek, hogy az apostoli egyház átélt valamit, megtapasztalta a léleknek a kiáradását, és aztán évszázadok során próbálták ezt a tapasztalatot, amit egyébként aztán le is írtak, ezt a tapasztalatot megérteni, és ebből fakad az, amit majd jövő vasárnap fogunk ünnepelni, a Szent Háromság dogmája, amikor a megértett tapasztalatból egy leírt hit lesz, amikor rögzített hitvallás lesz, ami értelmes szavakkal mondja el azt, amit az apostolok átélnek, amit látnak, hiszen látják egymás fejére leszállni a lángnyelveket, megtapasztalják a léleknek az elevenségét, és ezt kell aztán olyan szavatosan megfogalmazni, hogy mi, akik mindezt nem láttuk és nem látjuk, mi is megértsük, hogy a lélek, a Szentlélek valóságos isteni személy. Nem egy harmadik Isten, hanem az egyetlen Isten harmadik személye, ő a Szentlélek. Jóval nagyobb tere van az ember életében a Szentléleknek, mint ahogyan azt gondoljuk. Az Úr Jézus az ő nyilvános működése során kinyilatkoztatta az Atyát, és ez a kinyilatkoztatás egyértelművé tette az apostoloknak, hogy Jézus különbözik az Atyától, de mégis egy vele, ő is valóságos Isten. És most ezen a napon azt ünnepeljük, hogy a rejtőzködő lélek az betör az apostoli egyház életébe, és létrehozza az egyházat. A mai evangélium szerint az Úr Jézus rábízza az apostolokra a Szentlélek által a föloldozást, a bűnbocsánatnak az ajándékát, a bűnbocsánatnak a szentségét, az egyházat ez élteti, hogy bár meghallgattuk a Szentleckében azt a bűnkatalógust, Pál apostol leveleiben rengeteg ilyent olvasunk, bűn és erén katalógusokat, amiket érdemes egyébként akár lelki tükörként is használni, mert hogy a lelketlenség, a lélek nélküliség az igenis viszálykodást okoz, széthúzást okoz, haragoskodást okoz, és ezeket általában véve nem szoktuk magunkon észrevenni, mert azt gondoljuk, hogy igazunk van, és azért húzok szét másokkal, vagy azért haragszom másokra, miközben az léleknek a hiánya. Szóval meghallgattuk ezt a bűnkatalógust, és az emberre rátör ilyenkor a nehézség, rátör az a lelkiismeret furdalás, hogy ebben érintettek vagyunk, érintett vagyok, akkor mi az esélyem? És erre aztán elhangzik az evangélium, hogy vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok a bűneit, annak meg van bocsátva. Milyen nagy lehetőség, a lélek életre kelt. Tegnap az előesti misén, a vigília misén Ezekielnek a csontmezőről szóló látomása volt. Az olvasmány, ajánlom a testvéreknek, hogy olvassátok el. Ott nagyon képletesen, nagyon plasztikusan lehet látni, hogy mit is jelent, amikor a négy égtáj felől a lélek kiárad és életre kelti az élettelen testeket. Már hús és bőr borítja a testeket, de még nincsen bennük az éltető lehellet. Az Isten az ember teremtését azzal fejezi be, hogy orrába leheli az élet leheletét, hogy az ember élő lény legyen. Ne csak természet legyen, hanem természet fölötti is legyen az ember. Testvérek, ez nagyon fontos, hogy a vallásos embernek legyen érzéke a természet fölöttire. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy a hit nem mindenkié. Hogy őket Isten hogyan üdvözíti, az az ő titka. Mi a rendes útról kaptunk kinyilatkoztatást, mi arról kaptunk kinyilatkoztatást, hogy mi, akik megkaptuk a lelket, akik megkaptuk a hitnek az adományát, nem kiérdemeltük, nem megszereztük, nem megvásároltuk, hanem megkaptuk ezt az adományt, nekünk hogyan kell élnünk. És ránk az vonatkozik, testvérek, hogy igenis élő lényként kell lennünk, a természet fölöttire odafigyelve megkülönböztetni a természetest a természet fölöttitől. A természetes az magától értetődik, arról itt nem kell beszélni. Lehet róla filmet forgatni, az emberi természet csodálatos, az orvostudomány, a pszichológia, az mind az emberi természettel foglalkozik, és igenis elbűvöli az embert, az Istennek a nagyszerűsége, a Teremtőnek a nagyszerűsége, aki ilyen természetet hozott létre. De van természet fölötti is, ez a természet fölötti az, ami a mi hivatásunk, testvérek, mert ez lesz a végső sorsunk, hogy az ember levetve az emberi természetet, eljusson a természet fölötti világba, és ennek az előkészülete a Szentlélek által történik. Az emberben van természet fölötti képesség, és van természet fölötti hivatás. Ez például a megbocsátás. Aki meg tud bocsátani, testvérek, az természet fölötti dolgot tesz, mert az a természetes, hogy bosszút akarok állni. Az a természetes, hogy az ember kárörvendő és elégedettség tölti el természetesen, akkor, amikor azt látja, hogy hoppon marad az, aki neki ártott. Ez a természetes. És az a természet fölötti, amikor valaki megbocsát, amikor valaki irgalmaz, amikor valaki nem a tettei szerint bánik a másik emberrel, és ilyenkor tette lehet érni a Szentléleknek a működését. És azt gondolom, hogy ez a nagy kaland, a hívő embernek a nagy kalandja, hogy felfedezze a láthatatlan Istent a láthatókban. A láthatatlan Szent Lelket tetten tudjuk érni egymás jóságában, és akkor, amikor saját magunk fölé tudunk magasodni, nem könnyű ezt megtenni, hiszen törpék vagyunk természetünkből adódóan, lehúz minket a föld, a test és a lélek egymás ellen tusakodik, ahogyan hallottuk. Nem azt tesszük, amit akarunk, hanem azt tesszük, amire a természetünk indít bennünket. De minden egyes alkalommal, amikor az ember képes az akaratával, az értelmével, a hitével fölülírni a természetest, akkor ott a Szentlélek jelen valóvá lesz, akkor láthatóvá lesz a léleknek a működése. Az egyház úgy fogalmaz, hogy a Szentléleknek 7 ajándéka van, de, és ez visszamegy már az Ószövetségre, a menórában, a zsidóknak abban a szent kegytárgyában az egyház fölfedezi az előképét a Szentléleknek, a Szentlélek világossága az a menóra a mi számunkra, és ott lobog ez a hét láng, a Szentléleknek a hét lángja. Valójában véve a Szentlélek maga az ajándék, akit pünköskor megkapnak az apostolok, és ez az ajándék teszi őket alkalmassá az Isten félelemre. Az Isten félelem azt jelenti az Úrnak a félelme, hogy az ember semmitől sem fél jobban, mint a bűntől, mint ilyentől. Nyilván nem a lopástól vagy a hazugságtól, azok bűntettek, de elszakadni az Istentől, beengedni magamban a sátánnak a szellemét, azt, hogy a viszálykodást, az irítséget, a féltékenységet, a hazugságot, ettől fél az, akit eltört az Úr félelmének a lelke, eltörti őt az Úr félelme. Aztán ott van a bölcsesség, amire talán a hétköznapokban leginkább rászorulunk, azt kérni, hogy hogyan tudok az Istennek tetsző módon élni. Ott van a jámborság, amivel az ember gyöngéden tudja szeretni az Istent. Ez olyan nagy ajándék, testvérek, amikor valaki a jámborság lelkét megkapja. Ez alapvetően különbözik a bigottságtól. Ez nem az a fajta vallásoskodás, amikor az embernek ritusai vannak és a ritusokhoz ragaszkodik, hanem az a fajta jámborság, amikor örömét találja az Istennek való tetszésben, amikor azt keresi, hogy hogyan tudna istenes dolgot véghez vinni, istenes cselekedetet megtenni. A jámborság ajándéka, testvérek, az ilyen értelemben most a járvány idején különösen is nagy adomány, amikor nem lehet a ritusokat gyakorolni. És természetesen szükség van ritusokra, hogy nemrégiben beszéltem valakivel, aki közvetlen hozzátartozóját veszített el, és nem tud mit kezdeni vele, még gyászolni sem tud, mert nincsenek ritusai, nincsen vallása. De a jámborság az nem vallásosságot jelent elsősorban, hanem azt az örömet, ami az Istenhez való ragaszkodást jelenti, az Istenhez való gyöngéd viszonyulást jelenti. Aztán ott van a lelki erősség, testvérek, ez is a Szentléleknek az ajándéka. A Szentlélek lelkileg erőssé tesz bennünket akkor, amikor kísértések vannak, amikor nehézségek, megpróbáltatások vannak, akkor is képesek legyünk ráhagyatkozni a gondviselő Istenre. Ugye a hétköznapi tapasztalatunk az, hogy amikor jól megy a sorunk, akkor nincs szükségünk Istenre, és akkor elfordulunk tőle, vagy legalábbis közömbösek vagyunk vele. Aztán amikor nehézség van, akkor hozzá kiáltunk, és amikor aztán valami visszavonhatatlan történik, amit általában tragédiának nevezünk, akkor viszont megharagszunk rá. És a lelki erősség pontosan azt jelenti, hogy ilyenkor sem haragszom meg rá, hogy ilyenkor is fönntartom a vele való kapcsolatot, fönntartom a viszonyt. Azt szoktam mondani, testvérek, hogy az különbözteti meg az imádságot a káromlástól, hogy az imádságot az Istennek mondjuk, míg a káromlást Istenről mondjuk. És ha az Ószövetséget megnézitek, akkor az látszik belőle, hogy sokszor ugyanazokat a szavakat mondjuk. Ugyanazokat a szavakat mondjuk az Istennek a panaszban, az imádságban, mint amilyeneket mondunk róla a káromkodásban. A lelki erősség azt jelenti, hogy az ember a megpróbáltatás, a tragédia közepette is hűséges marad ahhoz, akit megismert, akit megszeretett, és akitől kapott mindent, hiszen mindent őtőle kaptunk. Aztán ott van a tanácsnak a lelke, testvérek, hogy hogyan kell az embernek ebben a világban az Istennek tetsző módon élni. A tanács nem azt jelenti, testvérek, hogy most megvegyem vagy ne vegyem meg, hogy elmenjek vagy ne menjek el. Azt is a Szentlélektől szokta kérni a vallásos ember, hogy el tudjam dönteni, mert annyi minden szól az egyik mellett, meg a másik mellett is. De a tanács lelke alapvetően azt jelenti, hogy hogyan kell keresztényként élni, hogy mit kell tennem, hogyan kell azt tennem, ezt magamtól nagyon sokszor nem tudom eldönteni. Ki próbált már szeretetből tenni valamit, az tudja, hogy milyen nehéz megtenni, mekkora bátorság kell hozzá, és milyen bölcsesség, és összességében, hogy a Szentlélek tanácsa az, amivel az ember el tudja dönteni, hogy a jót az hogyan is kell tenni. Aztán ott van az értelemnek a lelke, testvérek. Nagyon sok mai élő katolikus, akik az előző rendszerben szocializálódtunk, azok nem tanultak igazában, mondjuk így, hogy hittant. Voltak hittanórák a plébániánon, általában beszélgettek, közösségi élet volt, az nagyon jó volt, örömét lelte benne az ember, de igazában a hit igazságait nem ismerték meg. Most azt látom, hogy kötelező az iskolákban a hittan, most megtanulják a hittant, de nincs közösségi élmény, és azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag ilyen képzett ateistákat nevelünk ezeken a kötelező iskolai hittanokon. Az értelem lelke azt jelenti, testvérek, hogy megértem a hit titkokat, és tulajdonképpen úgy tudom nézni a világot, hogy igazolást találok a hit titkokra. Amikor az ember lát valamit, amikor átél valamit, akkor abból meg tud érteni a hitre vonatkozóan igazságokat. Akár a Szent Háromságra, akár a föltámadásra, akár az Isten irgalmára, kegyelmére, de akár még az ítéletre is, hogy hogyan kell majd számot adnunk. A tudománynak a lelke azt jelenti, hogy megértem a hit igazságait, és ezek a hit igazságok megvilágosítják az életemet, mert nem fölöslegesen nyilatkoztatta ki ezeket az Isten. Ha ezekre nem lenne szükség, testvérek, akkor nem történt volna kinyilatkoztatás, akkor Isten hagyta volna, hogy mindegyikünk a maga módján, a maga ízlése, a maga belső világa szerint imádja őt. Természetesen a világ elenyésző kisebbségéhez tartozunk, akik ezeket a hitigazságokat megismerték, és akiknek világít mindez. De ez azt jelenti, hogy dolgunk van. Valamit Isten ránk bízott, kiválasztott bennünket, kevesen vagyunk, de nem azért választott ki minket, mert megérdemeljük, hanem azért, mert ránk bízott valamit, és ezt kell keresnie mindegyikünknek, testvérek, hogy hogyan tudok fölnőni ehhez is. Ehhez kérjük a Szentléleknek a világosságát, hogy minket is, mint az apostolokat világítson meg, hogy értsük meg, hogy mi miért történik. Azt mondja a Szentírás, hogy érted történet mindenek. Ha értünk, történik minden, akkor ezt föl lehet fedezni, meg lehet érteni, és ez a Szentlélek segítségére szorulunk. Ma van az egyháznak a születésnapja, testvérek, és holnap, mint rendes családban, rendes keresztény családban, amikor gyereknek születésnapja van, akkor megünneplik az édesanyát is. Holnap lesz Szűz Máriának, az egyház anyjának az ünnepe. Ma az egyház születésnapja van, és ezt az egyházat két dolog élteti, testvérek. Ez az egyház nem az intézményes egyház, az intézményes egyház csak része az egyháznak, az egyetemes egyháznak, a katolikus egyháznak. Mert hogy az intézményes egyház csak szűk rész, az egyház az nem a pápának, püspököknek, papoknak, hitoktatóknak a gyülekezete, az egyház az ti vagytok, mi vagyunk közösen, és azok is, akik nincsenek itt, azok is, akik másként gondolkodnak, azokra is vonatkozik Istennek az egyetemes üdvözítő akarata, csak hogy ezt rajtunk keresztül akarja megvalósítani. Úgyhogy nektek is, nekünk is küldetésünk van mindegyikünknek, ehhez kapjuk az eukarisztiát, ehhez kapjuk a bűneink bocsánatát, hogy föl tudjunk nőni ahhoz a feladathoz, amit az Isten rakott ránk, amire Isten kiválasztott bennünket, és a Szentlélek éltessen mindegyikünket. Amen.